hallgassatok meg kettő Zsoltár verset Rózitól. 17. Zsoltár, 8. verse. Tizennyolcadik Zsoltár, 7. verse. Az Úr az én erőm,
és pajzom, őben bízott szívem, és megszegítette. Őben szívem, és énekem elviszélem őt.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, sok szeretettel köszöntöm különösen a fiatalokat, akik még nagyon-nagyon fiatalok, a kisgyermekeket, most fiatalok, és akik nem olyan régen voltak fiatalok, őket is sok szeretettel köszöntöm. Legelső sorban a legkisebbek figyelmét szeretném kérni. Szeretném kérni, hogy akik kisgyermekek vagytok itt a teremben, emeljétek föl a kezeteket, hogy lássalak benneteket, hogy hol vagytok. Hol vagytok? Ott, mindenhol. Nagyon jó egy ilyen gyülekezetben lenni, ahol ennyi sok kisgyermek van. Azt szokták mondani, hogy ha nemrég kerültünk mi is gyülekezetbe, hogy annyira jó, hogy ilyen sok fiatal került most abba a gyülekezetbe, az óbodai gyülekezetbe, hiszen így lehet látni, hogy egy gyülekezetnek van jövője, hogyha a gyermekek is ott vannak, és reméljük, hogy ott is maradnak. Kedves gyerekek, egy történetet hoztam nektek. Egy történet, amely egy kisfiúról szól. Ez a történet benne van a Bibliában is, bár nem úgy fogjátok tőlem hallani, ahogy a Bibliában leírva találtatik. És az az igazság, hogy ezt a történetet leírja valamennyi evangélium, de mégis erről a kisfiúról csak egy evangélium tesz említést. A János evangéliumában majd megkereshetitek otthon a szüleitekkel. Egy gyermekről szól, akit talán az édesanyja elküldte reggel otthonról. Elküldte reggel, mert nem volt otthon valószínűleg ennivaló, hogy hozzon haza magával ennivalót. Elindult ezen a szép délelőtti órán, és ment, és azon vette észre magát, hogy rengeteg ember indul egy irányba. Nagyon-nagyon sokan mentek. Azt vette észre, hogy utakon, útszéleken sok-sok-sok-sok ember megy. Szia, kisfiam! Talán így integethetett az édesanyja, hogy elment otthonról. Kérlek szépen, hozz haza nekünk egy kis kenyeret, és ha találsz, akkor halat is. Hozzál magaddal. Igen ám, de a kisfiú elment, és erre vatta magával ez a sok-sok embertömeg. Ment, és azon vette észre magát, hogy itt van ebben a nagyon-nagyon nagy embertömegben. Nagyon sokan voltak, és azt vette észre, hogy egy embert próbálnak keresni a tekintetükkel, a fülükkel, mert azt hallották erről az emberről, hogy akivel találkozik ez az ember, az meggyógyul, és ha szomorú volt, akkor vidám lesz. Igen, már kitalálhattátok, hogy ez az ember, ez nem volt más, mint Jézus. Jézust is érdemes megfigyelnünk, hogy hogyan találjuk ebben a helyzetben. Jézus ezek előtt, képzeljétek el, szeretett volna pihenni. Pihenni szeretett volna, mert fáradt volt. És elvonult külön. De amikor látta, hogy ilyen sokan jönnek ő hozzá, azt írja a Biblia, hogy megszánta őket, és azt mondta, hogy igen, Istenre van szükségük, Isten igényére van szükségük, az ő erejére, gyógyítására és vigasztalására, és lement hozzájuk a hegyről, ahova ő elvonult. Amikor ennek a napnak a végére értünk, amikor sok-sok ember meggyógyult, és sok-sok ember a szomorúságából vidámságot talált az ő lelkében, akkor az ő tanítványai mondták, hogy most már bocsássad el ezt a sok népet. Mert ideje lenne, hogy hazamenjenek, talán már túl késő van ahhoz, hogy ha hazafele nem fognak találni maguknak ennivalót. Mert Jézus válaszolt nekik, hogy de hát adjatok nekik ti enni. Kitaláljátok ki, hogy ezután mi történt. Hallottátok már ezt a történetet, gyermekek? Igen. Mi történt ezután? Igen. Ennyi embernek. Kedves gyerekek, meg tudjátok mondani, hányan vagyunk ebben a teremben? 50-en? 70-en? Szerinted? Legalább 40-en. Valakinek más számban esetleg? Hogy? 60-an? 30-an? 38-an? 80-an vagyunk. 64 szépen. Na, hát eltérőek a számok, amiket hallottunk a gyermekektől, és a nemrég volt gyermekektől, de el tudtok képzelni 100 embert együtt? Ugye, hogyha ez a terem tele lenne, akkor 100-an biztosan beférnek, hogyha egymás mellé állnak. De el tudtok képzelni 2000 embert? Simán. 3000-et? Azt is. 5000-et? De képzeljétek el, igen.
5000 férfi volt, és a feleségei.
Igen, ott nagyon-nagyon sokan voltak. Mintegy 20000-en is lehettek. Képzeljétek el, ez Magyarországon egy kisebb város megtölt. Ennyi ember. Ennyien jöttek oda Jézushoz, és közöttük ez a fiú is. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből a történetből számotokra, amely egy dologról szól mindösszesen. Ezt kérem, hogy jegyezzétek meg. Az egyik az az, hogy ez a kisfiú, ennek a kisfiúnak volt valamije, amiről le tudott mondani. Oda tudta adni ezt az 5 kenyeret, lehet, hogy nem kérték tőle. Lehet, hogy ő önmagától lemondott, de ha kérte, akkor is oda tudta adni azt, amilyen volt. De előtte miért tehette ezt meg? Mert Jézus milyen példát adott neki? Lehet, hogy figyelte Jézust, ahogyan elvonult, és aztán ott volt a tömegben, mert Jézus is le tudott mondani arról, hogy ő egy picit is pihenjen. Mert azt mondta, hogy szükségük van ezeknek az embereknek arra, hogy én ott legyek közöttük, és le tudott mondani arról, amilyen volt, arról a kis idejéről. És ez a kisgyermek is le tudott mondani erről a halról. Én azt kívánom nektek, és azt kérem tőletek, hogyha nektek is le kell mondani valamiről esetleg szabadidőtökről, mert abban tudtok édesanyának vagy édesapának segíteni, akkor tudjatok lemondani erről. Vagy hogyha játszotok, akkor tudjatok lemondani arról, hogyha a testvéreteknek szüksége van a játékra, akkor oda tudjátok neki adni. Jó, ahogyan ez a kisfiú is le tudott mondani, az alapvető szükségletekről, az élelemről. De mi történt ezután ezzel a kisfiúval? Sokszor annyit kapott vissza. Ne felejtsétek el, hogyha le tudtok mondani, akkor sokkal többet kaphattok vissza. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és hogyha akarjátok, akkor rajzoljatok le ebből a történetből valamit, amit titeket megérintett, akár a halat, akár a kenyeret, akár a sok-sok embert, vagy a kisfiút. És hogyha szeretnétek, akkor én nagyon szívesen megnézem, hogyha megmutatjátok nekem, örömmel megtekintem. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, elsőnek vagyok itt ezen a helyen, legalábbis a székeknek ezen az oldalán, mert ezt megelőzően két alkalommal talán meglátogattuk ezt a gyülekezetet, még egy-két-három évvel ezelőtt, és most örömre szolgál, hogy itt lehetek közöttetek feleségemmel és 2 gyermekünkkel, és nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy számban eljöttek a fiatalok, hiszen ezt a mai napot, ezt a délelőtöt, és nem csak a délelőtöt, hanem a délutánt is nekik szerettük volna szentelni. A címet, amit választottunk, azt talán olvashattátok a meghívóban is, a döntés, és ennek az alcíme a szeretet, amely viszont szeretetet szül. Azért választottam ezt a címet, mert én magam is kerültem ilyen helyzetbe, de hiszen kinek kerülne ilyen helyzetbe, hogy dönt. Még mielőtt folytatnám, talán annyit elmondhatok magamról, hogy nemrég csatlakoztunk a hetednapi adventista egyházhoz, és az óbudai gyülekezetnek a tagjai vagyunk jelen pillanatban. Ezt megelőzően ugye a keresztény advent közösség tagjai voltunk. Ott az utolsó 3-4 évben, illetve hát 6-8 évben, mikor milyen pozícióban, de az ifjúságért dolgozhattam, és most is itt az egyházon belül is kívánok, és hát megköszönve az egyház bizalmát az ifjúságért dolgozom. Mind a mellett, hogy civil foglalkozásom is van. Mikor erre a mai napra készültem, akkor megragadta egy cikk a figyelmemet, sok rossz tulajdonságom mellett, amelyet ismerhettek, akik már régebb óta ismertek. Van egy másik nehezen tudom ezt a tulajdonságot letenni, hogy függőségben élek még hozzá hírektől. Rengeteg cikket olvasok el, sok időmet elrabolja, bár ettől azt képzelem, hogy nagyon tág az ismeretem a mai világról, de igazából nem. Úgyhogy, de mindezen közben olvastam vagy láttam egy cikket, nem is olvastam el, csak a főcímét és a fő felvezető sorait, és ezekben azt olvastam, hogy kiküldtek egy űrszondát a tejútrendszeren kívülre. És a tejútrendszeren kívül eddig olyan felvételeket küldött, ez az űrszonda, nem is ez lett volna a feladata, de olyan galaxisokat és olyan mennyiségben fényképezett le és küldött el, amely eddig ismeretlen volt a szakmai körökben is, és nagyon nagy ámulatot váltott ki ezekben a szakmai körökben is. Hogyha mi kicsit így visszább tekintünk ezekből a hatalmas nagy galaxis halmazokból és óriásokból, akkor a naprendszerben találjuk magunkat, a tejútrendszerben, és ez is nagyon nagy lépték. Ez is hatalmas nagy lépték, hogy a tejútrendszerre gondolunk. De hogyha még szűkebbre vesszük a mi pici hazánkat a nagy világegyetemben, akkor azt látjuk, hogy a mi földünk is hatalmas, óriási léptékű, mégpedig nagy hatalmas nagy vasmadarakkal is órákba tellik, míg egyik pontjáról a másikra eljutunk. De hogyha ezen belül is gondolkodunk, kedves fiatalok és kedves testvérek, akkor azt látjuk, hogy ezen belül a világon belül is hatalmas nagy az emberi társadalom, ezen belül a társadalmon belül a kereszténység még mindig egy hatalmas nagy számot ölel föl, és benne velem, veled, benne az én döntésemmel, a te döntéseddel és a mi döntéseinkkel. Olyan kérdéseim vannak, amelyek talán bennetek is megfogalmazódott, hogy milyen befolyással van a döntésem a saját életemre, milyen befolyással van a döntésem arra az tágabb értelemben vett közösségre, amiben élek, akár gyülekezetre, akár a baráti társaságomra, akár a gyülekezetemre, vagy ha akár úgy gondoljuk, akkor az egyházra, vagy az egyházon kívül a kereszténységre, ezen kívül az egész társadalmunkra, vagy milyen hatással vannak a döntéseim, milyen hatással van a te döntésed. És ha ebből is még egy kicsit kintebb lépünk, akkor milyen hatással van a döntésem a világegyetemre. Mert ha tetszik, hanem tudomásul kell vennünk, hogy valóban egy világegyetemen belül lakunk, és ennek a világegyetemnek vannak még lakói. És ezért, amikor arra gondolunk, hogy én döntök, akkor vajon ez hatással van-e másra is? Azért érdekes kérdések ezeket feltenni. Még talán engedjetek meg, hogy néhány kérdést feltegyek, amelyet nem én teszek föl, hanem Ellen White tette föl, méghozzá Krisztushoz vezető lépésekből, még bevezető gondolatként. Talán te is felteszed magadnak azt a kérdést, hogy hogyan rendeljem alá magamat Istennek? Most ugye nyilván ha itt vagyunk szombaton és eljöttünk gyülekezetbe, talán a döntéseinket, hogyha erre gondolunk, akkor arra gondolhatatok, hogy olyan döntésekről fogunk beszélgetni, amelyek az Istennel és velem kapcsolatosak. Igen. Tehát hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge. Két helyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid állhatatlanak, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudatta meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat teljes erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Mint egy felütésképpen szerettem volna ezeket a gondolatokat elmondani, és még mindig nem az alapigénél tartunk, bár megkérdezte tőlem néhány nappal ezelőtt Péter, hogy ha készít egy kártyát, akkor erre a kártyára milyen igét írhat föl, és nagyon helyesen rá is írta, hogy 5 és 8, a Mátét már kevésbé, de nagyon szép ige ez is. Úgyhogy majd néhány igét fogok idézni a Bibliából, kérlek szépen majd benneteket, hogyha vége van az Isten tiszteletnek, és hogyha hazamentetek, elcsendesedtetek, akkor, hogyha jól figyeltetek, akkor egy-egy igét, amelyet a mai napból meg tudtatok jegyezni majd a mai délelőtről, akkor írjátok fel, vagy alá, vagy a hátoldalára, hogy számotokra az legyen az alapige. Ez is nagyon szép. A mai naphoz azonban lesz még jobban kapcsolódó ige is. De köszönöm Péternek, hogy gondolt rátok ezzel a kis ajándéka. Hadd kérdezem meg, mindenki kapott ilyen kártyát? Igen, aki nem kapott, az jelentkezzen, mert szeretnénk adni neki is, jó? Köszönöm szépen, Szilárd. Ez gyors volt. De később is jelzhetitek, hogyha nincsen, vagy elveszett. Kicsit még eltávolodunk, és picit foglalkozunk azzal, hogy mi az, hogy döntés. Mit gondoltok egy embernek egy napjában az ébren töltött idejében, hány döntést kell hoznia? Szintén számokat várok, a kicsit nagyobbaktól is.
Tehát
egy nap, körülbelül hány döntést hozunk?
20 000.
20 000. Tehát a legtöbbet, amit hallottam, 1000-es nagyságrendűek voltak, de aztán ez alatt is volt. Azt gondolom, talán boldog embernek mondható, aki kevés döntést hoz, de hiszem, hogy sokkal többet hozunk ennél egyébként egy nap. Egy kutatás azt állapította meg, nyilván a munkáját tekintve ettől függően, de általában 5 és 20 ezer közé tehető a döntéseink száma egy nap. Ez rengeteg. Ez rengeteg. Képzeljétek el, hogy egy nap, ne képzeljétek el, mondjátok meg, egy nap hány másodperc van. Jó, nagyon jó matekosok és a okostelefonra rendelkezők nagyon gyorsan meg fogják mondani, tudom. De rengeteg idő megy el vele, mire kiszámoljuk, elárulom. Több mint 86 ezer. 86.400 másodperc van egy napban. Ha ezt elosztjuk a 20 ezerrel, ha nagyon sokat döntünk egy nap, ezt kiszámolhatjátok, gyakorlatilag majdnem minden levegővételnél van egy döntésünk. És ebben nem számoltam bele azokat a levegővételeket, amikor alszunk. Ez természetesen jöhet onnan, hogy milyen cipőt vegyek föl, mit reggelizzek, melyik busszal menjek el, és sok-sok-sok-sok minden más döntés is ebbe beletartozik. Nyilván férfiaknál is, ez nőknél, vagy kinknál, és ez lányoknál nyilván sokkal inkább változtat, hogy most melyik ruhát vegyen föl, vagy melyik hajkiegészítőt. Fiúknál ez talán nem jelent akkora problémát, de már a melyiknél hát nem lehet tudni, lehet, hogy a fiúknál is. Nálam például lehet, hogy régebben ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy vajon most így áll a hajam, vagy így, de a lényeg az, hogy sok-sok döntés van ebben a 20 ezerben. Ma minden arról szól, hogy dönts. Ha kilépünk az utcán, meglátjuk az óriás plakátokat, arról szól, hogy dönts. Dönts, vagy így, vagy úgy. És vannak olyan szlogenek is, amelyekből azt érezheted, hogyha nem úgy döntesz, ahogy ő mondja, akkor te nem vagy jó. Vagy mondhatnám azt is, ha nem úgy döntesz, ahogy én gondolom, hogy döntened kell, akkor te, bocsánat, a nem idevaló szóért, loser vagy. Ugye? Dönts okosan. Nem a reklám helye, de vannak ilyen szlogenek, ugye? Vagy okos döntés, minden nap. Vagy stb. Stb. Erről szól. Dönts. Tudtok-e nekem mondani olyan gondolatokat, amelyek vagy olyan szavakat, amelyek a döntéssel rokon értelműek?
Választás.
Választás. Még?
Elhatározás.
Döntés, rokon értelmű kifejezései, szinonimái, ha úgy teszik. Tudom, már egy órát ültünk, fáradtak vagyunk. Igen? Vannak nagyon szigorú döntések is.
Mérlegre.
Hogy?
Mérlegre
tesz, igen. Határoz. Ítéletet hoz. Ugye? Kárhoztat. Érdőjelet eszem fel. Jó? Még egy kérdést engedjetek meg. Ha a döntés szóra gondoltok, és ennek a rokon értelmű szavaira, amelyeket most itt felsoroltatok, akkor szerintetek a döntés az valaminek az oka, vagy valaminek az okozata? Így van. Köszönöm. Ugye még az egyik az lehet ok, addig a másik lehet egy okozat. Az értékrendem gondolkozás módomból következik a döntésem az egyik esetben, míg az életem és a tapasztalat, életem tapasztalatának oka és előzménye a döntésem. Ugye le gondolkozhatunk így is a döntésről. Milyen döntéseket hozhattok azokon az alapvető döntéseken kívül, kedves fiatalok, amiket hoztok? Tényleg segítsetek nekem ebben összeszedni, hogy milyen döntéseket hozunk ifjúkorunkban. Aztán nyilván, akik már elhagyták az ifjúkort, ők is segíthetnek. Nem kell természetesen ezt most sem negatív vagy pozitív besorolásba tennünk, csak hogy milyen döntéseket hozunk az életünkben, amelyek úgy nagyobbaknak tűnnek. Pályaválasztás. Igen, köszönöm.
Mi leszek, ha nagy leszek?
Mi leszek, ha nagy leszek? Igen, ugyanaz a kettő. Köszönöm. Pályaválasztás, utána párválasztás.
Igen.
Igen, kicsit hasonló, mi leszek, ha nagy leszek, munkahelyválasztás.
Engedelmesség.
Engedelmesség a szüleimnek, igen.
Hol fogok lakni?
Hol fogok lakni?
Keresség.
Keresség.
A jó és rossz közötti választás lehetősége, szabad akarat volt.
Igen, igen. Ennél alapvetőbbekre gondoltam, egyébként a nagy hordai örök egyébként.
Baráti kör.
Baráti kör, köszönöm.
Mit egyek, mit hobbi.
Igen, igen, szabadidő eltöltése, anyagi természetű döntések, erkölcsi döntések. Ezekre úgy gondoltam, hogy hozok néhány példát a Bibliából, amelyeket áttekinteném, és mivel az időnk nagyon-nagyon rohan, ezt szoktam észrevenni, amikor mindig itt állok, hogy iszonyatosan rohan az idő.
Relatív.
Relatív, igen. Igen, ha ott ő valaki, akkor nagyon lassúnak tűnhet. Igen. Néha én is megjelen, remélem, hogy most nem ezzel találkoztak, én itt azt szoktam látni, az óra az így megy, nagyon gyorsan. Szóval, néhány példa a Bibliából. Én azt gondolom, hogy ha az elejétől megyünk hátrafele, fogunk találkozni. Ha egyébként ebből a szempontból olvassátok a Bibliát, azt veszitek észre, hogy a Biblia a döntések sorozatának a leírása. Hihetetlen. De tényleg. Na, vágjunk is bele. Ábrahám. Csak néhány szót fogok mondani, és aztán várom a kiegészítéseteket, és aztán majd azt egy picit elmélyítjük, jó? Tehát Ábrahám, szerintetek milyen döntést kellett, hogy hozzon? Az egyik legnagyobb döntése, igen. Úrból. Ez ugye, amit András is mondott, hogy hol lakjak. Nem? Fel kellett, mérlegre kellett tegye, ha úgy tetszik, hogy... Egy mai léptékkel is egyébként a régészeti kutatások feltárták, hogy úrvárosa mai léptékkel is egy hatalmas nagy civilizáció volt. Ebből kiköltözni, ma azt mondanánk, hogy gyerekek, menjetek el, mondjatok nekem egy nagyon távoli országot, Moldovába, vagy... Hogy? Afgánhegyek közé, vagy bármit képzeljetek el, ahol tényleg nincsen nagyon civilizáció, oda kiköltözni. Gyere! Ezt mondja Isten, gyere el! Élj itt! lesz egy jó sátrad. Nem lesz benne vezetékes ivóvíz. Gyere! A kényelmes élet kérdése. Fogalma sincs, hogy hova kell mennie, de aztán ismeritek nyilván a történet folytatásából, mit választott. Aztán volt nekünk egy Jákobunk. Milyen döntést kellett hozni a Jákobnak? Én magamnak azt a címszót írtam föl, hogy majd válaszoltatok, akkor esetleg kiegészítem én is. Milyen döntést kellett hozni a Jákobnak? Becsapja meg.
Anyukámra hallgassak, hogy másokat.
Ugye? Milyen motivációk voltak az ő döntésének a hátterében? Az elismerés utáni vágy, ugye? Abban a korban és abban a társadalmi kultúrában nagyon nagy értéke volt annak, hogyha valaki első szülött. Azzal rengeteg jog járt, anyagiak is jártak ezzel együtt, de hát hatalmas nagy értéke volt annak, hogy valaki első szülött fiú. És ott volt ennél a döntésnél, hogy most mi legyen. Elveszem tőle az első szülöttségjogot, vagy nem? Megvan nekem ígérve, de hát hogy fog ez megtörténni? Hatalmas nagy döntés. Aztán látjuk, hogyha emlékeztek vissza a korábbi ismereteitekből, hogyha vannak Jákobról, ha nincsenek, akkor nézzetek utána, hogy milyen döntések születtek ebből, és milyen következményekkel járt ez a döntés. Milyen okokozati összefüggések vannak. Aztán nézzünk egy erkölcsi döntésre egy példát. Számomra mindig, amikor erről gondolkodok, akkor ha lehetne lecserélni az életemet, nem biztos, hogy első ránézésre ezt az életet szeretném választani magamnak, de másodikra elgondolkodnék csak a következményei miatt, hogy milyen következménye volt ennek a személynek, ő pedig József. József. Első ránézésre biztos, hogy ti sem választanátok Józsefnek az életét. Ugye? Most így magatok előtt gyorsan lepergetitek, hogy mit hallottatok Józsefről a gyermekiskolában, vagy más prédikációkban. Nem volt kedves és kívánatos az ő ifjúkora. Meséljetek nekem egy-két mondatban, egy-két szóval, milyen ifjúkora volt ennek a Józsefnek. Hogy? Milyen? Hidres-gödrös? Igen. Hol hűvös, hol napsütéses, ugye? Sok álmodozó fiú volt, ugye?
Nem csak olyan volt neki, hogy az államban a megígért dolog, és megtartsa.
Aha. Hihetetlen.
Elmondja, vagy nem mondja.
Elmondja, vagy nem mondja. Szóval, ennek a Józsefnek egy kedvenc gyermekből lett egy rabszolga. Hihetetlen, nem? Nagyon nagy megbecsülésnek örvend édesapjától, és aztán egy rabszolgaként találja nem sokkal később magát. Aztán ettől nem sokkal később az akkori uralkodó világ gyakorlatilag Egyiptomnak volt az első embere, majdnem az első embere, miniszterelnöke volt, a fára után volt az első ember, évek leforgása alatt. Kedvenc rabszolga, miniszterelnök, aztán megint hol találjuk? És miért? Erkölcsi jellegű döntést kellett hoznia. Ismét Ellen White-tól idézek néhány gondolatot. Nyugodtan a mennyre emelte a szemért segítségért, kibújt laza felső ruhájából, kísértője kezében hagyva azt, és míg a szemét a szentségtelen szenvedély helyett az eltökélt döntés fénye világítja be, így kiállt. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? Hogyan védkezhetnék Isten ellen? Ez hatalmas dolog. A múlt héten, ha jól hallottam, a gyülekezet, most egy picit hozzájuk fordulva, akik itt voltak és emlékeztek rá, Péter arról beszélt, hogy a bűn feletti győzelem, és hogy ez hogyan lehetséges, és ebben kapcsolódhatunk hozzá is, ehhez a gondolathoz is. Hogyan követhetném el csodálatos Józsefnek ez az éles látás, ez a hatalmas nagy jóra való törekvés a döntése? Rengeteg ígért tudnék még mindig idézni, hogy szerintem miben áll a kereszténység. A Bibliában nagyon töményen és nagyon jól meg van fogalmazva. Nyilván mindegyik költök más-más igét hozna. Majd egyszer beszélgessünk erről is, hogy szerintetek miben van leírva a Bibliában az, hogy mi a kereszténység. Ezen is gondolkodtatok majd, hogyha a héten hazamentek, és otthon gondolkodtok. De itt visszatérve Józsefre, hogyan vétkezhetnék? Ez egy hatalmas nagy, szintén ok és okozat is egyben, ha jobban belegondoltak. De menjünk tovább. Mózes. Mózes, milyen döntést hoz? Rengeteg, ugye a Bibliában rengeteg döntés. Nyilván kettő döntésére szeretném itt felhívni a figyelmet Mózesnek. Az egyik szintén nagyon-nagyon kedves történetem, és egy másik témához csatlakozik, amely összefügg ugyan a döntésekkel, de a Vörös-tengeri átkelés. Tudjátok, hogy kellett belelépni ebbe az útba, amikor a Vörös-tengeren átkeltek? Ki tudja, fiatalok közül, kérem szépen, ki tudjátok el, hogy amikor a Vörös-tengeren átkelt a kivonuláskor az Izrael népével, akkor hogyan kellett ezt megtennie? Segítsetek nekem!
Bele kellett lépni.
Mivel?
A vízbe.
A vízbe kellett belelépni. Volt egy ígéret arra nézve, hogy száraz lábbal keltek át, ehhez képest a vízbe kellett belelépni. Hát érdekes egy döntés, nem? Meghozzam a döntést, vagy ne? Belelépek a vízbe, vagy nem? Mögöttem van 2 millió ember. Előttem az ígéret. Mit teszek? De ezt megelőzően volt még egy döntése, egy jó 40 évvel ezelőtt. Igen? Igen, igen. Zsidókhoz írott levélben van leírva az ige, amit idéztél. Így van. Szintén a hit döntései ezek, amelyeket Mózes többször is meghozott az életében. Nyilván hozott olyan döntést is, ami nem a hitről volt szó, de tudjuk az ő életének a következményét, ugye? Mind a mai napig tudjuk, hogy odafönt van a mennyben. Egy Mózes, aki választott, aki döntött. Csak kiragadom ezeket a döntéseket. 4-2-t, sőt 3 döntést fogok kiidézni a Bibliából. Anyagi döntést a következő ember, aki Mózes után volt Izrael népe élén, szerintetek hogyan hozott anyagi döntést Józsué? Amely kapcsolódik a gyermekprédikációhoz. Bocsánat, hogy ennyire megdolgoztatom az agyatokat, de tudom, hogy meleg van, ülünk, fáradtak vagyunk és éhesek. Szóval, Józsué milyen anyagi jellegű döntést hozott az életében? Egy hatalmas nagy anyagi jellegű döntést hozott az életében. Igen. Ez egy hatalmas nagy döntés, nem? Hogy le tudott mondani, hogy is hívják azt a várost, amit ő... És tudjátok, mi ennek a jelentése? A megmaradt rész. Így van. Le tudtam mondani, ahogy a gyermek le tudott mondani, ahogy Jézus le tudott mondani. Mikor pedig elvégezték a földnek örökbevételét, és minden törzs elnyerte maga részét, Józsué is előadta igényét. Mint Káleb, ő is a megkülönböztetett ígéretet nyert örökségét illetően. Mégsem kért magának tágas tartományt, hanem csak egyetlen várost. És az Úr rendeletére nekiadták azt a várost, amelyet kért, és megépítette azt a várost, és abban lakozott Józsué. És annak a neve, amit már említettük is, Timnat-Szerák volt. Ahelyett, hogy első lett volna a hódított zsákmány tulajdonába vételében, igényével mindaddig várt, míg népe legkisebbjét is kiszolgálják. Írja ezt Pátriárkok és Proféták című könyvében Ellen White. De menjünk tovább gyorsan és hirtelen, amikor felsoroltuk azt, hogy milyen döntéseket hozhatunk, volt már anyagi természetű, volt már erkölcsi jellegű döntés, hol lakjak című kérdésre is válaszoltunk már a Bibliából. Még 2 döntést szeretnék kihozni, és aztán megérkezünk mindahhoz, amit szeretnék ma igazán a lelketekre helyezni. Az egyik az életmódbeli döntés. Életmódbeli döntés. Köszönöm. Köszönöm, Szilárd, így van. Dániel. Dániel milyen életmódbeli döntést hozott, kedves fiatalok? És nem fiatalok. Igen. Mit mellőzött Dániel, amely olyan menő volt? A kólát, nem? A kólát is. A gyömbért is? Nem tudom, a gyömbért én szeretem nem abban a formában, ahogy boltban szoktuk látni legalábbis az italos sportok, hanem a zöldséges pultnál ott nagyon jó kis gumókat lehet látni. Aranysárgás színű, nagyon szeretem egyébként. Citrommal és mézzel. Ez elmúlt 3-4 hétben sokat segített. Szóval Dániel. Ismét egy néhány gondolatot idézek Dánielről, és ennél jobban én sem tudnám megfogalmazni, ezért hívom segítségül. Amikor Dániel és társai vizsga elé lettek állítva, teljesen az igazságosság az igaz élet oldalára helyezkedtek. Nem szeszélyesen, hanem értelmesen viselkedtek. Úgy döntöttek, hogy mivel a húsételek a múltban sem szerepeltek étrendjünkön, a jövőben sem se szerepeljenek. És mivel az Isten szolgálatát végzőknek tilos volt a borivás, elhatározták, hogy bort sem fogyasztanak. Áron két fiának sorsa állt előttük, tudták hát, hogy a borivás megzavarja érzékeiket, az étvágy helytelen kielégítése pedig ködössé tenni éles látásukat. Ezeket a részleteket azért vették be Izrael gyermekeinek történetébe, hogy elriasszák a fiatalokat, kerüljék az olyan szokásokat, cselekedeteket és élvezeteket, melyek bármi módon szégyent hoznának Istenre. Hihetetlen ismét, milyen motivációk voltak az ő döntéseiknek az előterében, a homlok terében. Ugye, amint tudjátok, amikor azt mondjuk, hogy homlok tér, és erre gondolunk, hogy homlok, akkor tudjátok, hogy minden döntésünk itt születik meg. A homloklebegyben. És ígéretemet megszegő még kettőt mondok. Ez ma reggel jutott az eszembe, és nem egészen pontosan tegnap este, amikor kisfiamnak meséltem Jézusról, és úgy gondoltam, hogy nem hagyhatom ki. Ez leginkább magamnak szól, de lehet, hogy ti is majd fogtok az életetekben az elkövetkezendő néhány évben találkozni ezzel az érzéssel. Mártához ment el vendégségbe Jézus. Megvan ez a történet, kedves fiatalok, Benji? Gondolom ezt tanakodjátok ott, hogy Mártának és Máriának és Jézusnak milyen beszélgetése volt. Milyen döntést kellett hoznia itt? Vagy kellett volna hoznia, vagy kellett hoznia? Vagy Mártának, vagy Máriának? Ugye? Önmagában egyébként Mártánt, egyébként ha jól megfigyelitek, Lukács 10.41-ben van leírva, Mártát Jézus megdicséri. Annyira jó Jézust így figyelni, hogy hogyan látja az ember. Ugye? Mi, hogyha látunk valakit, hogyha rossz döntést hozott, biztos nem azzal kezdjük, hogy megdicsérjük az indítékát, hogy te jót akartál. Biztos, hogy nem így szoktuk kezdeni, vagy legalábbis remélem, hogy igyekszünk arra, hogy Jézustól ezt megtanuljuk, hogy ő hogyan világosítja meg az emberölt a saját döntéseit. De Mária, Márta, sokra igyekezel, nagyon szorgalmas vagy, jó ezt látni. De Mária a jobb részt választotta. Ugye sokszor mi is igyekezhetünk az életünkben, hogy döntéseinknek elegettéve jó anyagi körülményeket érjünk el, jó helyen lakjunk, stb. Jó párunk legyen esetleg, párválasztás, vagy jó munkahelyünk legyen majd a későbbiekben. De Mária a jobb részt választotta. Jézus már itt megmondta, hogy mi a jobb rész. Ha esetleg valakinek kétsége volnak-e felőlen, akkor ő ezt elmondta. És visszatérve a történelmünk egy korábbi szakaszára, Ellen White úgy fogalmazza meg ezt a történetet, hogy a végzetes döntés. Miután megérkezünk a döntéseinknek a végéhez, a végzetes döntés. Na, melyik lehet ez a végzetes döntés? Magáról Jézus Krisztusról is szól. Bocsánat, nem hallom.
Egy előbbi történetet szeretnék, vagy jutott eszembe, amikor
az egész nép, tehát ott a Ebálhegyen, ha én emlékszem, egy döntés elé állította, hogy választatok az élet és a halál között. Ez is egy nagyon nagy döntés volt.
Bizony, nagyon nagy döntés volt, így van. Ki nem hagyható a döntések sorozatából ez a döntés. Bár kicsit később gondoltam előhozni, de nagyon jó, hogy előhoztad. A végzetes döntés... A történelmi kicsit korábbi szakaszáról van szó, és Jézust is ábrázolja.
Ja, Ábrahám.
Ádám is Jézus.
Hogy?
Ádám is Jézus.
Lehet ez is. Annyira jó, hogy ugye tele van a Biblia döntésekkel, és mindegyik kötök mást hoz elő. A pusztában vagyunk, és megmart a kígyó. A végzetes döntés így fogalmaz. Szintén az idő rövidsége miatt nem mondjuk el az egész történetet, de sokatoknak a szem előtt van az egész történet. Voltak, akik úgy érveltek, hogy bolgasság ilyen módon föltekintéssel keresnünk a gyógyulást. Képtelenségnek tűnt előttük, hogy a részkígyóra tekintéstől meggyógyulnak. Ezért így szóltak. Nem akarunk föltekinteni. Döntésük végzetesnek bizonyult. És akik nem fogadták el a gondoskodást, elpusztultak. Csak a szöveg, ami a Bibliában megtalálható, 4 Mózes 21.9-ben olvasható, csinált azért Mózes részkígyót, és felfűzte azt a póznára. És lett, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves fiatalok, nektek is lehet, és lesz majd döntésetek. Lehet, hogy már volt, lehet, hogy még előtte álltok, de egyébként mindannyiunk előtt állhat. Minden nap egy döntés. Feltekintünk-e vagy sem? És a döntésünknek még több dimenziójára szeretném felhívni a figyelmeteket. Amikor én döntök magamról, vagy én döntök másról, vagy rólam döntenek. 3 kozmikus döntésre szeretném felhívni a figyelmeteket, és ezzel szeretném zárni. Mégpedig az utolsótól indulok vissza az első felé, mert az elsőben van a megoldás. És segítsetek kérlek szépen. Döntés rólam mikor? 2 kérdésem van. Döntés rólam mikor? Meg tudjátok mondani? Mikor? Hogy? Igen, tehát döntés rólam mikor? 1844. október 22-e után. Bármikor. Döntés magamról. Talán a mai napi kérdésünknek a fő kérdése. A fő alkérdése. Bocsánat. Döntés magamról. Felteszem a kérdést nektek. Mikor? Ne válaszoljatok rá. Mikor? Tegyétek fel magatoknak is ezt a kérdést. Talán ma, vagy talán holnap, vagy majd a bizonytalan jövőben valamikor döntök magamról. És döntés rólam. Ennek 2 alfejezet adtam, hogy döntés rólam. A régmúltban. Az egyik több mint 6000 éve. Ugye, amire te is utaltál. Több mint 6000 éve rólad és rólam megszületett a döntés, hogy te élj. Most, itt, és lehetőséged legyen arra, hogy élj ott. Ez a legfontosabb döntés, ami született, és ki hozta ezt a döntést? És? És az Atya. Aztán még egy döntés, amely megismétlődött, ugyanez a döntés, több mint 2000 évvel ezelőtt. A legnagyobb döntések közé szintén be kellene emelnünk, ugye? Melyiket? Milyen kertnek hívják ezt, fiatalok? Milyen kertnek hívják? Getsemáné kertje. Ugye? A Getsemáné kertje. Jézus itt döntési helyzetben volt? Döntési helyzetben volt. Kedves fiatalok, ki hozta ezt a döntést? Hogy? És?
Az Atya.
És az Atya. Ilyen sokszor megfeledkezünk az Atyáról, mióta nekem gyermekeim vannak, azóta értem meg igazán az Atyát. ezen a ponton mindig el szoktam érzékenyülni, mert ezt nem lehet kihagyni. Tehát, hogy belegondolni abba, hogy Jézusnak igen hatalmas nagy fájdalma voltak. De ezzel nem lenézni akarom Jézust, hiszen senki nem volt erre alkalmas. Kicsoda méltó, egyedül ő. De az Atya. Az Atya is meghozta a maga döntését. És neki legalább annyira fájt. És miért? Miért? Érted? Miért? Kiért? Értem. Mindannyiunkért. Meghozta azt a döntést, hogy? És a Róma 5-8-at szerettem volna, hogyha felkerült volna erre a lapocskára. És elhaladt az időnk. De néhány igét szeretnék felolvasni még nektek. Jegyezzétek meg magatoknak Róma 5-8-at. És jegyezzétek meg magatoknak még 2 Timóteusz 1-9-et, hogyha tudtok magatoknak jegyzetelni, vagy szeretnétek, vagy gondolkodtok majd a héten ezekről. De ezek nagyon fontos igék. Aztán 1. János levele 4. fejezet 9.-10. verse. Ezt felolvasnám. És kikeresném János első vele 4. fejezet 9-10. verse. Mert hogy nem ez lett volna az alapige, de köszönöm szépen. Azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Isten, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engeresztül áldozatul mi bűneinkért. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent. A Biblia megemlékezik arról, és Isten leírja Hóseás proféta könyvében, hogy milyen az ember szeretete. Olyan csodálatos ezt felismerni, hogy a Jóisten tudja azt, hogy az én szeretetem az milyen. Ha szeretnétek velem együtt, kikereshetitek Hóseás könyvéből a 6. fejezet 4. versét. Elég régi felfedezésem ez, de nagyon találó. Mit cselekedjen veled, Efraim? Mit cselekedjen veled, Júda? És itt valamiért idéztem. Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Szoktátok ezt érezni? Kedves testvéreim, kedves fiatalok, ilyen a mi szeretetünk valóban. Ugye a 7 levél közül az egyikben le van írva, hogy egy mondásom van ellened. Az első szeretetet elhagytad. Szóval ilyen a mi szeretetünk. Jó ezt így átgondolni. És miért írja Ellen White sokszor azt le, hogy naponta tölts egy fél órát a kereszt lábánál. Ennél a 6000 évvel, ennél a 2000 évvel ezelőtti döntésnél csak gondolkodj rajta egy kicsit. És irányt ad a te életednek, irányt ad a te döntéseidnek. A világ meg szokta fogalmazni, hogy a mai délelőttünknek az alcíme a szeretet, amely viszont szeretetet szűr. És Róma 5-8, hiszen ő szeretett minket előbb. Nem mi szeretjük őt. Ő már akkor szeretett be engem, és akkor döntött rólam, amikor én még nem is voltam. Rólad is. Akkor döntött. Atya és a fia. De hogy kicsit közelebb kerülünk ismét azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket szeretetnek nevezünk, zárásképpen csak érzékeltetni szeretném. Nem tudom. Nem tudom, kedves fiatalok, kedves testvérek, érzékeltetni ezt a szeretetet, amelyet Isten érez irántunk. De biztosan hallottatok már arról, hogy a szeretetnek vannak különböző nyelvei. Hogy hogyan lehet kifejezni ezt, hogy valakit szeretünk. Gondolom fel tudnátok sorolni most kórusban, hogy milyen szeretet ez. Ugye vannak az elismerő szó, van a minőségi idő, az ajándékozás, szívesség, testi érintés. És zárásképpen csak ezekhez egy-egy igét szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, kedves fiatalok. Hogyha azt gondoljátok, hogy Isten nem szeret téged, vagy azt gondolod, hogy Isten nem szeret téged, akkor ne gondold ezt. Ha az embernek van érzéke az, hogy fogja a szeretetet, akkor mindenféle formában ő ezt adja. Elismerő szó. Mondanék ki az ő ura, jól vagyok, jó és kis szolgám, kevesen voltál bűnt, sokra bízlak ezután. menj be a te uradnak örömébe. Az egyik kedvenc igém a Bibliából, hiszen ezzel a, ennek az igének a folytatásával kértem meg a feleségemnek a kezét, nem véletlenül, de szintén Hóseás proféta könyvében van leírva, és itt most a minőségi időre gondolok, amikor a Jóisten a minőségi időről beszél, és eljegyezlek téged magamnak örökre. Eljegyezlek téged magamnak örökre. Csak ennyi, nem olvasom tovább. Ajándékozás. Kedves fiatalok, a mai napi meghívó nagy ajándék volt kibontatlan annak a fényképén. Mikor ezt megláttam, akkor tudtam, hogy Istennek is van egy ajándékom a számodra. Nem csak ma, hanem mindig. Nem csak most, és nem csak tegnap, és nem csak holnap, hanem 6000 évvel ezelőtt, meg még azelőtt is. Volt egy ajándéka. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkül. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Ezt látjuk az egész földi történelem során, ha megnézzük az ő döntéseit. Nincsen változás. A változásnak egyetlen egy motivációja van, az, hogy szeret. És egyetlen egy felismerhetősége van az ő jó döntésének, hogy lemond. Hihetetlen. Ha csak ezeket kitisztázunk magunkban, hogy én vajon hogyan döntök, lemondok-e. És a szeretet motiválja-e vagy sem. Szívességek. Ímé angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, melyet elkészítettem. Testi érintés. Hogyan érinthet meg engem Isten? Testi érintés. Hozhatnék fel példákat, talán a múlt héten is gondolkodtatok róla, de hát ezt nem írtam ki magamnak, csak így eszembe jut, amikor a leprás meggyógyítja. Hozzája. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, még átvonulok. Nagyon csodálatos lehetett Mózesnek az a pár pillanat, amikor Isten az ő kezével betakarja őt. Ézsaiás könyvében szintén egy gyönyörű ige. Imi az én markaimba metszettelek fel téged. Csak ennyi. Az én markaimba. Amikor gyermekként olyan csodálatos érzés, és csodálatos érzés lehet minden gyermeknek, hogy ott lehet az atya ülében. Imi az én markaimba metszettelek fel téged. És egyetlen egy ige, mint a végére. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Remélem, hogy érzitek. Remélem, hogy fogjátok érezni, hogy az ő szerelme szorongat minket. És engedjétek meg, hogy az zászló előtt mégiscsak felolvassam Róma 5:8-at. Mert nem véletlenül került, azt gondolom, hogy ez a szemem elé, ez az ige, Róma 5:8. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Kedves fiatalok, ez a szó, nem néztem utána, az a szó, hogy szerelem, de ez a szó, ez valóság. Ti most abban az élethelyzetben vagytok, kedves fiatalok, hogy a szerelmet nagyon meg tudjátok élni. De az, amit te élsz meg szerelemnek, az bocsánat a kifejezés, de semmi ahhoz képest, amit Isten érez irántad. Szintén ezt nem tudtam elképzelni addig, ameddig meg nem született az első gyermekem. Ma már tudom, mit jelent az, hogy szerelem Isten részéről. Záró gondolatként engedjétek meg, hogy egy nagyon-nagyon régi gondolatomat mondjam el nektek. Isten úgy szeret, ahogy vagy. Nem azért szeret, amilyen vagy. Azért szeret, mert vagy. És azért vagy, mert szeret. Amen.
Yeah.
Atyánk, Istenünk, ki a mennyekben vagy, köszönjük, hogy Jézus nevében megszólíthatunk téged, és köszönjük, hogy ilyen hatalmas ajándékot adtál nekünk. Úrunk, Istenünk, nincsenek szavaink, nem tudjuk kifejezni azt a csodálatot, és mindazt, amelyet te adtál számunkra Jézus Krisztusban. Urunk Istenünk, kérünk segíts, hogy a mi döntéseink, azok hasonlatosak legyenek a te döntéseidhez. Urunk Istenünk, add, hogy a példát tőled vehessük, és add, hogy érezhessük, láthassuk, hogy jó az Úr. Urunk Istenünk, ez a mi egyetlen egy kérésünk, hogy te tisztítsad meg a mi életünket, te tisztítsad meg a mi gondolatainkat, hogy helyesen tudjunk dönteni életünkben a fontos, és azokra a helyzetekről is, amelyeket talán úgy ítélünk meg, hogy nem fontosak, de Urunk, tudjuk azt, hogy minden döntésünk fontos. Kérünk, te segítsél, hogy ezek megtisztultak lehessenek, és amelyek a te akaratoddal megegyeznek, hogy a mennyben nyissanak kaput számunkra. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te meghoztad a te magad döntését, és hogy meghoztad azt a döntést, hogy te bármilyen áron megváltod az embert, megváltasz engem is, megváltasz minket. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, nem csak most, itt, hanem majd, amikor hazamegyünk, amikor ezekről gondolkodunk, vagy amikor talán ezeket elfelejtjük, és ismét eszünkbe jut, hogy akkor is hozzád fordulhatunk. Köszönjük ezt, Istenünk, Jézus nevében. Amen.